igazából semmilyen más értelmes várakozásunk nincs, és nem is nagyon lehet, mint az, hogy te kijelented magad, mint hogy te adsz nekünk, hogy te gondoskodsz rólunk, hogy te vezetsz minket. Hogy szép lassan átformálsz a magad képére, a te dicsőségedre és a mi nagy-nagy örömünkre, hálánkra. És kérünk, hogy áld meg a mindennapjainkat, kérünk, hogy mutasd meg magad hatalmasan, növeld a hitünket, úgy, mint a tanítványoknak, azaz, hogyha nem volna egyáltalán, akkor tedd meg, hogy legyen. És aztán taníts meg minket kérni, taníts meg minket elfogadni, és megtartani a parancsolataidat, hogy aztán bármit kérünk, az legyen a te dicsőséged, hogy megadod nekünk, és hogy sok-sok gyümölcsöt termünk. Úgyhogy áld meg ezt a mai délelőttöt a te nevedben, Krisztus nevében. Amen. Amen.
Mert a szívünk alapjait kopogtatja meg. Tehát, nem is tudom. Tehát, hogy azon a helyen szólít meg minket, ahol talán a leginkább gyarlóak vagyunk. Ahol a legnehezebb integritással, átlátszósággal élni. Mert azt gondolom, hogy egy bizonyos mértékben mindannyiunknak van egy kettőssége, nem? Mindannyiunkban van egy kis farizeus, aki eljön az üzletember találkozóra, előveszi a Sáfárság öröme című könyvet, és azt mondja, hogy imádkozzunk. Tudod, és lehet, hogy ezt épp nem a farizeus mondja, de az is mondhatná. És tudod, szépen rendesen élem az életemet. Kívülről minden jól néz ki, ha találkozunk, mosolyogni fogok, tanácsot kérsz, tanácsot adok, és szerető, kedves, önzetlen leszek. És ilyenkor fordul elő az, hogy otthon a feleségem meg elmondja, hogy velem miért nem vagy olyan, mint a gyülekezetben. És...
Te sem vagy olyan.
Így van, és ott van egy gyerek, aki... és igazából tudod, ez nem arról szól, hogy van egy gyengeségem, hanem arról szól, hogy van egy ember, aki szívesen letagadná a gyengeségét. Aki szívesen élne abban a képben, hogy én már teljességre jutottam. És nézd meg, itt vagyok az üzletember találkozón, imádkozzunk, mosolygok, még önzetlen is vagyok, de közben bűnös vagyok. Közben bűnös vagyok. És a belső hibáimat, a becstelenségemet adott esetben, ha már témánál vagyunk, és ez egy ronda szó, becstelenség. Ki szereti ezt a szót? Becstelen. Ezt a modern ember már nem is használja. Tudjátok, miért nem használja? Mert nincs értelme. Tehát nincs értelme a szónak, hisz a becsületes az egy ilyen fikció. Ugye, ha nincs becsület, akkor nincs becstelenség sem. Akkor csak van, amit... Akkor pragmatizmus van. Akkor az van, hogy mi hasznos, mi működik, mi szolgálja az érdekeimet. És az a dicsőséges, ami szolgálja az érdekeimet. Becsület és becstelenség, nem, ez nem kategória. Úgyhogy persze a lelkiismeretem, ha még nem írtottam ki egészen, akkor azért figyelmeztet, hogy nem kéne átverni ezt a 70 éves öreg bácsit. Csak azért, mert elhiszi, amit mondok neki. És ott van egy hang, hogy hé, ez nem becsületes, ezt nem, ne tedd. És megracionalizáljuk, nem? Tehát megmagyarázzuk ott bent, hogy ha nem gondoskodom magamról, ki gondoskodik rólam, hogy ha én nem harcolom ki a jogaimat, ki harcolja ki, hogyha becsületes lennék, akkor semmi se sikerülne az életben, muszáj, olyan világban élünk, ahol ezt muszáj megcsinálni. És azt hiszem, hogy amikor ezt a témát tárgyaljuk, akkor a legnagyobb nyereségünk az, hogy ezeket a csúsztatásokat leleplezzük. Tehát nem feltétlenül az, hogy holnapra tök becsületes leszel, hanem az, hogy Isten előtt meg tudsz úgy állni, hogy már nem görbíted el az egyenest. és az egyeneset nem próbálod, a görbét nem próbálod meg kiegyenesíteni. Mert a nagy baj fogjuk látni, ahogy haladunk tovább, nem az, hogy nem vagyok tökéletes olyan szinten, hogy nem élek tökéletes becsületességben, hanem az a baj, hogy szándékosan, akaratlagosan csúsztatok, és élek becstelenségben. Hogy meghazudtolom Istent, hogy kiegyenesítem a görbét, és elgörbítem az egyenest. Mert ha a szívemben őszinte vagyok, és Isten félelemben élek, akkor Isten elvégzi az ő munkáját. Nem tudom mikorra tudja azt a csodát elérni, hogy én becsületes ember legyek, de el fogja érni. És amiről eddig olyan sokat beszéltünk, hogy vágyom rá, tiszta perverz. Vágyom rá, hogy becsületes legyek. És lám, vannak gyümölcsei is. Sőt, tehát hogy csodálatos. De biztos, hogy nem én dicsekszem vele, mint jó farizeus, hanem inkább, mint az a vámszedő, aki nem merte a szemét az égre emelni, mert bűnös ember, és Isten el tudta végezni benne a munkáját. Jó ez? Ott tartunk, hogy tudod, a kulturális körülményeket átnéztük, és most nézzük meg pont a tökéletes becsületesség témáját, tehát hogy mi a tökéletes becsületesség. Az első gondolat, hogy nagyon sok definíció van a Bibliában a becsületességre, sokat tárgyalja ezt. Példabeszédek 12:2, az alattomos embert ő bűnösnek tartja, nem áll szilárdan a bűnösen élő ember. 3 Mózes 19:11, ne lopjatok, ne hazudjatok, és senki se csalja meg honfitársát. Példabeszédek 12:22, utálja az Úr a hazug ajkakat. Példabeszédek 6:16-18, a 7 főbűn. 6 dolgot gyűlöl az Úr, sőt 7 dolog utánatos előtte. A nagyra vágyó szemek, a hazug nyelv, az ártatlan vért ontó kezek, a gonosz terveket koholó szív, a rosszra sietve futó lábak, a hazugságot beszélő hamis tanú, és a testvérek között viszálycító ember. Nagyon érdekes ez a felsorolás. A hazugság szerepel benne hányszor? 2-szer. 2-szer, és kommunikációs bűnök, a testvérek között viszálycító ember. Az a hazugság, igen. Igen. Tehát gyakorlatilag 3 olyan van benne, ami az embertársainkkal való, gyakorlatilag kommunikációra vonatkozik, és a többi pedig az embertársainkkal való, tudod, a vért ontani, gonosz terveket koholó szív, mondjuk az nem feltétlenül viszálycítani. Ja, azt mondtam? Mindegy, nem. És gyakorlatilag Istennek nagyon fontos egyrészt a legbelső hozzáállásunk. A gonosz terveket koholó szív. Mondj egy gonosz tervet. Hát ez már elég markáns, de ennél egy sunyibbat szeretnék hallani. Mi az, hogy gonosz? Mit jelent gonosz, a gonoszság a bibliai értelemben? Istentelen. Akkor mondj egy gonosz tervet. Hát minden. Tehát gyakorlatilag fogom magam, elmegyek abba a városba, beindítok egy legális üzletet, és nagy nyereséget szerzek. Ez egy gonosz terv?
Nem biztos,
de ha Isten, tehát hogyha Isten nélkül terveztem el,
ha átvágáson alapul,
ha Isten nélkül terveztem el, tehát én, Sanyi, a magam nagy erejéből fogom magam és elmegyek, és teszek ezt vagy azt, és Isten nincs benne a számításban, akkor majd, hogy nem, lehet merész kimondani, de ez egy gonosz terv. Oké, persze jól vagyok nevelve, kulturálisan rendben vagyok, tehát nem megyek nagyon messze az isteni mércétől, De hadd kérdezzem meg elvi szinten, hogyha Isten nélkül gondolkozom, akkor az elvi lehetősége megvan annak, hogy nagyon messzire menjek az eredeti elképzeléstől? Tehát nyilván Isten, hogyha azt mondja, hogy oké, hol az ideális, amit én javaslok neked, hogy gondolkozz? Akkor gondolkozz velem, és akkor a gonosz ott kezdődik, ahol nem velem gondolkozol. Tehát, hogy oké, és ez most nem arról szól, hogy miért tud minket elfenekelni az Úr, tudod, nincs rajtunk sapka, vagy van rajtunk sapka, hanem ez a legbelső gondolkodásunkról szól, ahol ha nem rakjuk a dolgokat helyre, akkor kívül mindig csak harcolnunk kell a rossz gyümölcsökkel. Azt látom, hogy ez sem megy, meg az sem megy, meg ezt se szeretem, meg ezt is másképp gondolom, semmi sincs összhangban. Miért? Mert legbelül, legbelül csúsztatok. Nem sokat, egy kicsit. És a tökéletes becsületességnek ehhez van a legtöbb köze. Ja, igen, tehát a függetlenség igazából, nem? Tehát mi volt Ádám és Éva bűne? Ettek a jó és rossz tudásának a fájáról, amely nem a tudás fája volt, ezerszer mondtuk, hanem az Istentől független ítélet hozatal lehetőségét tartta. Én döntöm el, mi a jó és mi a rossz. Ez a bűn lényege, a függetlenség. És oké, Ádám és Éva megtette ezt annó szép látványosan, de mi nem tudjuk megtenni nap mi nap újra meg újra. És persze, nincs kárhoztatás, ez nem erről szól. Arról szól, hogy ha én fejlődni akarok, ha előre akarok menni az életben, akkor milyen tanácsot adjak magamnak? Mi az, amire érdemes odafigyelnem? Hol vannak az igazi kérdések? Nem ott vannak, hogy kívül szépen ki tudom-e fényezni magam, és eljátszani mindenkinek, hogy milyen szuper vagyok. Hanem, hogy legbelül, hogy gondolkozom, legbelül, hol vannak a határok. Példabeszélek 28.13. Aki takargatja vétkeit, annak nem lesz jó vége, aki pedig megvallja és elhagyja, az irgalmat nyer. És itt a megoldás. Tudjuk azt, hogy egyikünk sem tökéletes. Tehát nem vagyunk tökéletesek a kis bűnökben, és nem vagyunk azokat a nagy bűnökben sem. Amit Isten vár tőlünk, az a világosságban járás és a fedhetetlenség. A világosságban járás az, hogy amire eljutottam, ugye, ami nyilvánvaló lett, az ige szerint, az világos. Úgyhogy járjak abban, ami világos. Mi az, ami világos, amit Isten már letanított nekem? Ha tudom, hogy hazudni bűn, akkor innentől azt várja tőlem, hogy legyek elszámoltatható ezen a téren. Vállaljam a felelősséget a hazugságért. Jó, és mit jelent a fedhetetlenség? Hogy az egyetlen lehetséges módszert használom arra, hogyha elbuktam, és ez 1 János 1.9. Megvallom a bűnömet, ő hű és igaz, megbocsátja a bűnömet, és megtisztít minden, mitől? Gonoszságtól. Minden gonoszságtól. Tehát ő fogja magát, azt mondja, hogy rendben, én ezt kifizettem, el is számoltunk, fedhetetlen vagy. Ugye? Mint az én adót tartozom. Mennyivel? 5 millióval. És ennyi, vége az életednek. Nem, mert holnap kifizetem. És holnap után mi vagyok? Fedhetetlen vagyok. Nem, nincs rám ragadva az, hogy 2 évvel ezelőtt volt 5 millió forint adósságom. Ezt kifizettem, fedhetetlen vagyok. És eközben Isten mit csinál még? Megtisztít engem minden mitől? Ami az oka volt a bűnömnek. Azaz a motivációim szintjén, az Istentől való függetlenkedésem szintjén nevel engem, tanít engem, átformál, hogy ne legyek többé gonosz, azaz Istentől független, és ha nem vagyok Istentől független, lám-lám, tudjátok, mi lesz az eredmény? Jó gyümölcsöket fogok teremni. Egyre ritkábban, sőt, adott esetben, ugye, tehát ha szellemben vagyok, nem vétkezem. A baj az, hogy kiesek belőle. Gyorsan. Jó? Ha megvalljuk bűneinket, 1 János 1.9. Hű és igaz, hogy megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól, gyermekeim. Ezt azért írom nektek, ez 2:1-ben van már, hogy ne vétkezzetek. Tehát a célja a szabadságunknak nem az, hogy a bűnben éljünk tovább, hanem az, hogy meglegyen a terünk a növekedésre, hogy meglegyen a lehetőségünk arra, hogy ha vétkezünk is, tovább menjünk. Rendben. Hányan járnánk még mai nap is 4 kézláb, hogyha az első esésünknél feladtuk volna? Mindannyian. Hogy? Mindannyian. És hogyha a 100-nál? Valószínűleg akkor is. Tehát a növekedésnek szüksége van térre. És ezt ezért mondja, gyermekeim, ezt azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek, ha pedig, és ez a ha nem az, hogy abban a ritka esetben, hanem mivel tudom, hogy úgyis vétkezni fogtok, ha pedig vétkezik valaki, van pártfogónk az atyánál, az igaz Jézus Krisztus. És 1 Mózes 1.17.1, én vagyok a mindenható Isten, járj én előttem, és légy fedhetetlen. És ez a kapcsolat a lényeg. Mi, ha igazán jó keresztény akarsz lenni, ha igazán ki akarod venni az életből a legtöbbet, hogyha nem akarsz lemaradni semmiről, amit Isten tartogat nektek, mit csinálj? Járj Isten előtt, és légy fedhetetlen. Ez is a rettentő szavak, tudom, hogy nem is szeretitek hallani. Mit jelent Isten előtt járni? Ki az, aki nem jár Isten előtt? Mindenkit lát Isten. Reggel fölkelünk, és a mindenható szemei, a mindenütt jelen valósága, mit csinál? Lát engem, még a szívem szándékait is látja, amiket én magam se értek. Akkor mit mondom, mit jelent az, hogy járjak előtte? Persze, hogy előtte járok, hát el se tudok bújni előle. Ádámból csak olyan lökött, hogy elbújt a bokorba. Azt hitte, hogy tudod, megszabadult Istentől. Ez a kislányom, még nem csinálja, de fogja, tudod. Elbújtam, nem látsz? Hát hogy van így az ujjam megint? Jó. Imhol vagyok, Uram? Reggel fölkelek, és azt mondom, itt vagyok, Uram. Nem bujkálok. Itt vagyok. Nem csak fizikailag, hanem a szívemmel, a jelenlétemmel. A fedhetetlenség pedig az, amit az előbb mondtam. Légy fedhetetlen, hát én nem, megmondom előre, nem leszek fedhetetlen, hát nem vagyok képes tökéletes lenni, nem, félreérted. A fedhetetlenség azt jelenti, hogy pontosan tudod, hogy mikor stiklisztél, és amikor stiklisztél, akkor szólsz. Uram, vétkeztem. És ő megbocsátja a bűnödet, és megtisztít minden gonoszságtól. Gyors helyreállásban élek, állandó helyreállásban élek. Az ostoba farizeus az hibátlanságban akar élni, és ezért tagadja a vétkeit, és önbecsapásban, hazugságban él. Úgy emlékeztek, 1 János 1.9 előtt, ott van 1 János 1.8, ami azt mondja, hogy ha valaki azt mondja, hogy nincsen bűne, önmagát csapja be. Utána meg azt mondja, hogy őt tesszük hazuggá, ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk. Ezt csinálja a farizeus. Ezt csinálja a jó keresztény, ezt csinálja a törvénykező keresztény. Ó, én hibátlan vagyok, és te is legyél olyan. És becsapjuk magunkat, és egy képmutatásban, egy állandó, nem is tudom, kettősségben élünk. Ehelyett ő mit akar? Járj én előttem, és erre vágyunk leginkább, hogy én mindig az én atyám jelenlétében lehessek, hogy szeretve legyek, hogy gondoskodjon rólam, hogy tudjam, hogy nem egyedül kell végigcsinálni ezt az életet. És legyek fedhetetlen, ami azt, hogy gyors elszámolásban vagyok vele. Vele gondolkozom, és tudod, a bűnvállásom annyi, hogy tudom, oké, ezt te nem így gondolod, bocs uram. És már megyek is tovább, és fedhetetlen vagyok. Ő előtte járok, és fedhetetlen vagyok. A pásztor Scheller használta ezt a kifejezést, a helyreállásra. A helyreállás az, amikor megvallom a bűnömet. Úgyis a kapcsolatom Istennel, amely tapasztalatilag megszakadhat. Ugye, ha bűnben élek, akkor a isteni fenyítésnek az első formája az, hogy kicsit visszahúzódik tőled. Érzelmileg rosszul érzed magad, csapások jönnek, drukk alatt vagy állandóan, ez a folyamat, aztán tudod, betegségek, és a végén meghalsz. De a gyors helyreállás, ezt gyakorlatilag azt mondja, fedhetetlen vagy. Egy nap elbuktam 8-szor, komoly dolgokat csináltam, tudod, összevesztem a feleségemmel, a saját hibámból, tudod, mert az más, ha az ő hibájából vesztünk össze, az én hibámból vesztünk össze, és önző voltam, és bántottam őt, és aztán 2 perc múlva észhez térek, és azt mondom, bocsáss meg, Uram, és tőle is bocsánatot kérek, este mi lesz a feljegyzésben? Fedhetetlen. Ez lesz. Ámulatos. Ez nektek nem menne? Dehogy is nem. Járj előttem, és légy fedhetetlen. Ez a becsületesség kulcsa. Hegyi beszéd. Ti azért legyetek tökéletesek, mint ahogy mennyei atyátok is tökéletes. Szentek legyetek, mert én szent vagyok. Ez nem rossz mérce, nem? Tökéletesek, mint ahogy mennyei atyátok tökéletes. Ez Máté 5 volt, 5:48. És aztán 1 Péter 1:16-17. És itt egy nagyon jó kérdés az, hogy mi az, hogy tökéletes. Mert ha a tökéletes a bűntelenséget jelenti, akkor ez egy lehetetlen küldetés. És a könyv ezt írja, hogy a tökéletes az, ami a rendeltetését betölti. De ez jogos, nem? Gondolj bele, te egy agyagos vagy, kézműves, és csinálsz egy vízhordó kancsót. Kancsót. Attila jól mondta. Kancsót. Edény is lehetett volna, de ez egy kancsó. Gyönyörű füle van, ilyen kis csőre ki lehessen önteni. És utána délután mentek focizni a haverokkal, és a kancsót viszed magaddal, és a bőrgolyó helyett azt dobjátok be a meccsbe, és azt rúgjátok. És aztán szétmegy, és te ki vagy akadva, hogy milyen rossz kancsó volt ez. Mi ebbe az igazságtalan? Nem arra készült. Te csináltad, és nem arra, és azt mondhatnád, hát ez nem egy tökéletes kancsó. Nem? Nem lehet vele focizni. És azt gondolom, hogy Isten sem így gondolkozik. Tehát, hogy ő teremtett minket porból, tudja, hogy gyengék vagyunk. Pontosan tisztában van vele, hogy a bűnre az egyetlen lehetséges megoldás az ő kegyelme. Ezután nála a tökéletességnek az elvárása olyan szinten, hogy figyelj, Szepi, ne legyen már szükséged az én kegyelmemre. Tehát szenteld már meg magad, úgy értem, Krisztus nélkül. Ez olyan, mint hogyha kivinni a kancsót focizni, és nem inna belőle, hanem lasztinak használná. Tehát, hogy a kérdés az, hogy mi a rendeltetésünk. És itt két fogalmat próbál a helyére rakni. Az egyik az érettség, ugye? Az érettség sem a tökéletesség. Az érettség több, mint a tökéletesség. Egy éretlen ember lehet tökéletes. Miért? Mert betölti a rendeltetését, csak még ugye egy tökéletes alma, ekkora. Kőkemény és zöld. Tökéletes? Tökéletes, betölti a rendeltetését, de még nem érett. Még odébb van, hogy le lehessen szedni és beleharapni. Még időre van szüksége, még növekednie kell. Ezért teljesen logikus, hogy Isten a világosságban járást várja tőlünk. Nem azt, hogy élj az én egész parancsom szerint hibátlanul, majd életed végén. Még akkor sem. Hanem járj világosságban. És mi a világos? Egy Jánosban. Ott van, egy Jánosban. Az a világos, ami nyilvánvalóvá lett. Amit Krisztus már nyilvánvalóvá tett a számodra, az világos. Megkeressük a verset, nem? Annyit hivatkoztam rá, hogy illik talán pontosan idézni. Há, igen, Efézus 5-ben van. Miért nem mondtátok? Ti csak itt hagyjátok, hogy itt mondjam, hogy János. És még a Szepisze volt. Se szólt. Jó, egy János 5-ben van. Ja, igen, világos. Ez egy mély, nincs vívódás, tudod? Ez teljes határozottság. 5-8. Mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban, éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség. Ítéljetek meg tehát, mi kedves az Úrnak, és ne vegyetek részt a sötétség hasztalan cselekedeteiben, hanem inkább leplezzétek le ezeket. 12. Mert amiket titokban tesznek, azokról még beszélni is szégyen, de mindaz, amit a világosság leleplez, nyilvánvalóvá lesz. Mert minden, ami nyilvánvalóvá lett, az világos. Ezért mondja, ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. Járjunk a világosságban. Ami nyilvánvaló lett, az világos. Jó. Aztán a másik, a perfekcionizmus, ugye? Ez sem a tökéletesség. Ez lenne a törvényeskedés. Ezt cikiztük az előbb, ugye? Légy tökéletes, légy hibátlan. Ez még egy vállalkozásban sem működik, az alkotásban sem működik. Én emlékszem, egyszer írtam egy könyvet, és azt hiszem, hogy kész volt már, és még másfél évig nem adtam oda senkinek, mert még nem volt tökéletes. Aztán másfél év bütykölés után rájöttem, hogy ez sose lesz tökéletes, mert akárhányszor olvasom újra, ahogy én változom, ugye, mindig másképp szeretném. Tehát egy könyvet nem lehet tökéletesre csinálni, nem lehet befejezni, csak abba hagyni lehet. Ponton abba hagyod, azt mondod, hogy kész, ez ennyi. És ez talán saját magunkkal kapcsolatban is egy jó elvárás. Pásztor Scheller tanította ezt nekem egyszer, hogy mi az a pont, ahol valami elfogadható. Az a pont, ahonnan hasznos. Nem tökéletes, de hasznos. Szerinted tökéletes a prédikációm? Nem tökéletes. Nem tökéletes, hát. Nem tökéletes a prédikációm, de hasznos. Tökéletes ez üzletember találkozó? Hát kórusban mondhatjátok, nem tökéletes. De hasznos. Hasznos. És ez elég. Úgyhogy a tökéletesség az, amikor én a legjobb tudásom szerint, a szívem vágya és elhatározása szerint Isten akaratában élek. Az szerint, ami világos. Előtte járok, és fedhetetlen vagyok. És 2 Korintus 3:5 mondja, a mi alkalmasságunk az Istentől van. Ő tett alkalmassá minket arra, hogy az új szövetség szolgái legyünk, nem betűjé, hanem szellemé, mert a betű megöl, a szellem pedig megelevenít. Úgyhogy, ha Isten előtt járok, és fedhetetlen vagyok, akkor innentől igazából mit mondok? Uram, állítólag nekem gyümölcsöt kéne teremnem. Hallottál már erről? János 15-ben ezt olvastam, hogy nekem gyümölcsöt kéne teremnem. Most figyelj, én a magam részét, ahogy tudom, betartom. És ez micsoda? Hogy kereslek téged, előtted járok, fedhetetlen vagyok, és igyekszem megtartani a parancsolataidat. Megőrizni, a szívemben forgatni, emlékezni rá, tisztában lenni vele, ezt szerint gondolkozni. De a többi a te dolgod, Uram. Mert ha jól tudom, a gyümölcs az egy olyas valami, amit a bennem lévő élet hoz létre. Nem én, hanem a bennem lévő élet. És a bennem lévő élet az már Krisztus, az új emberben. Az Krisztus. A te életednek kéne megmutatkoznia rajtam. Úgyhogy igazából nagy nyugalommal él a becsületes ember. Mert azt mondja, hogy én törekszem a jóra, és Isten pedig gyümölcsöt terem az életemben. Úgyhogy a tökéletlenség, a kibúvás az lenne, amikor tudatos megalkuvásban élek. Itt ez a kérdés. És ugye ezt mondtuk az elején is, hogy mi igenis tudatos megalkuvásban élünk. Megvan a csúsztatás mértéke mindannyiunkban. És Isten ezeket szeretné felszámolni. Hogy a megoldásunk arra, hogy hadd mondjam csúnyán, becstelenek vagyunk, ne az legyen, hogy ez így helyes. Rendben, ha te tudsz másképp, miért te olyan becsületes vagy? Ez a csúsztatás. A fedhetetlenség az volna, hogy bocs, Uram, csúsztatok. Ez nem helyes így. És lehet, hogy nem tudok változtatni rajta. Nincs még elég hitem hozzá, de megvallom. Akárhányszor az orrom elé kerül, megvallom. És tudod, hogy egyre nehezebb elkövetni. Egyre nagyobb a vágy bennem arra, hogy ne csináljam. És ahogy így élek fedhetetlenül Isten előtt, Isten megadja az erőt arra, hogy egy nap tényleg ne tegyem többet. És aztán ugyanolyan kategóriába kerül, mint bármilyen más bűn. Eddig életstílusként voltam becstelen, mostantól csak megkísért, és vagy ellen tudok állni, vagy nem.
Első generációs hívő mindenki, tehát Isten és én, az atya és a gyermek kapcsolat. Nem a Sanyihoz fogom mérni magam. És nem attól függ ez, hogy ő hány éve jár Istennel, vagy valaki 25 éve hívő. Mert hallottuk, ugyanúgy el fog bukni. Tehát rossz a gondolkodás menete ebben a dologban. És az, hogy tényleg Isten azt kéri rajtunk számon, ami tudja nagyon jó, hogy előttünk világossá lett. Tehát tudom, tudatos döntést hozok. Mert amit nem tudok, arról hogyan dönthetnék. Nem? Amiről nem tudok, azt nem fogja számon kérni rajtam. De ő nagyon jól tudja, hogy mi lett számomra világos. Az viszont számon kérheti. Igaz? Ez olyan, mint gondolom a gyereknevelésben, hogy csak azt kérhetjük egy gyerektől számon. Egy tanár csak azt, amit letanított, nem? Érdekes lenne egy integrált egyenletet kérne számon egy másodikos diáktól. Nem, korrekt. Igen.
És hogy
halad?
Lassan. Ja. Igen. És ezt tudjuk a szívünkben, hogy mi lett világossá. tudjuk a szívünkben. Az egy más kérdés, hogy van-e hozzá erőm megtenni. Az egy másik kérdés. Igaz? De kérhetek tőle erőt. Mert már látom. Látom, hogy itt ennél a pontnál jobbra kellene fordulni. Valamiért mindig balra megyek. De legalább látom. És nagyon érdekes, nem? Hogy amíg nem látom ezt, tehát csak így megyek, egy csomó helyen Isten igéje szerint kellett volna jobbra fordulni, de mivel még nem tudtam, ezért Isten ezt nem is kéri számon.
Kérdés, hozzászólás, Éva?
Megindított el egy gondolatot, hogy mondtad, hogy az ő én hibámból veszek össze. Ez, én nevelés alatt vagyok ebben, éppen a férjemmel kapcsolatban, csak az én hibámból veszhetünk össze. Tehát megharagudhat a férjem az ő hibájából, de összeveszni mindig csak az én hibámból lehet, hiszen pontosan ez az én bajom is, hogy ugye úgy reagálok, ahogy nem szabadna, ahogy nem kéne. Nem? Ezen gondolkodtam közben. Sajnos ez így van.
Ezt meg kell ismételni. Figyeljetek! A másik ember megharagudhat rám, de összeveszni csak az én hibámból veszhetünk össze. Hű, de tökéletes! Szóval a másik ember megharagudhat rám, de összeveszni csak az én hibámból veszhetünk össze. Igen. Mert miért? Mert én lehetek hosszú tűrő a végtelenségig. Én lehetek megbocsájtó a végtelenségig. Tehát a másik ember puffoghat velem, kiabálhat velem, és én szeretettel válaszolok. Nem veszünk össze, ő haragszik rám, de nem vesztünk össze, én még mindig szeretem, én még mindig türelmes vagyok, én még mindig Krisztus tükrözöm vissza. És veszekedni akkor kezdünk, amikor én is kiakadok. És az már akkor kinek a hibája? A veszekedés kiváltotta ki? Én. Mert én még mindig elháríthattam volna. A végső, az utolsó csepp a pohárban, hogy veszekedni kezdtünk, az kicsoda? Én. Zseniális. Na, ez a becsületesség lényege. Figyeljetek! Ezt tudjátok, hogy nézett ki mondjuk egy évvel ezelőtt nálam? A feleségem azt tehet róla. Azért mondom, hogy egy évvel ezelőtt, mert Isten eltörte a kezemet, lábamat emiatt. Komolyan. Ezt nagyon nem vette jó néven. A feleségemet tudtam vádolni azzal, hogy feszültség van köztünk, mert ő ezt meg ezt mondta, ezt meg ezt csinálta. És részben ez igaz, mert a feszültséget létrehozhatja csak az egyik fél. De az, hogy utána én leüvöltöttem a haját, arról nem ő tehet. Arról én tehetek. És nagyon kemény lecke ez. Egy ember elég ahhoz, hogy egy kapcsolat, ez nem igaz, mert meghűlhetek én annyira, hogy a feleségem lehet a legnagyszerűbb feleség a világon, én akkor is hülye vagyok. Tehát, hogy... De így van. Így van. Mostantól nincs, azonnal ütök. Nem. Úgy van. Hossz. Úgy van, hogy az egyik veszély ebben a tanításban, amikor az egyénnek a 100%-os felelősségét tanítjuk, ami igaz. Tehát én mennyire vagyok felelős a kapcsolatunkért? 100%-osan. A feleségem mennyire felelős a kapcsolatunkért? Na most, amikor egy picit éretlen vagyok, akkor úgy gondolom, hogy ő 100%-osan felelős. Hát miért nem csinálja? Ő! Nem? Nem ezt csinálja az éretlen ember? Hát hallottam, hogy hallottam. A feleségem 100%-ban felelős. Hát akkor miért nem szedi össze magát? És mit csinálok? Én a saját felelősségemet 100%-osan tagadom. Áthárítom, átlépem, kilépek belőle. És ebből sok probléma adódik, mert ekkor történik meg az, hogy két éretlen ember egymásra mutogat, és ilyen első világháborús állóháború, lövészárok háború alakulhat ki. Zseniális. A dolog akkor működik, ha mind a kettő magára veszi ezt a szabályt. Én vagyok 100%-ban felelős. És amit Éva az előbb mondott ebben az ő haragudhat rám, de veszekedni csak az én hibámból tudunk, ez a hozzáállás. Ő 100%-ban fölvállalja a saját felelősségét. És rengeteg, hiszem, hogy rengeteg jót tud tenni a kapcsolatában ezen keresztül. Lehet, hogy nem bírja megállni. Tehát hiába tudja, hogy én vagyok a felelős, én vagyok a felelős, de a sodróf, ha már jön ki a fiókból. Kiugrik a fiókból, nem is jön ki, az kiugrik. Egyszer csak kiugrik. A sodrófával, igenis, Lajos bátyám menekül. Tehát lehet, hogy gyenge vagyok, és nem bírok azt szerint élni, amiben fedhetetlen vagyok, de legalább nem tagadok, és nem élek önállításban. Ámulatos, nagyon jó. Oké, a mulyaság, a némaság, a tehetetlenség és a szeretetben viselt hosszú tűrés között különbség van. Most, hogyha valaki bűnben él, akár mentális bűnben, ahol folyamatosan visszaél az én hosszú tűrésemmel, akkor én szolgálhatok felé. Tehát nem csak, ez olyan, mintha csak kétfajta kommunikáció lenne. A üveges szemmel nézek, csurog a nyálam, és azt mondom, hogy hő? És az, hogy üvöltök. Tehát a kettő között nincs semmi. Tehát nem létezik az, hogy én valakit nagyon komolyan megszólítok valamivel kapcsolatban. Figyelj, akár mondjuk a feleségemet. Figyelj, gyönyörűm, elmegyünk sétálni egyet. Beszélgessünk egy nagyot. És akkor nagyon őszintén elmondom neki, hogy én mit érzek, hogy mivel tudna nekem segíteni. Megkérhetem, elmondhatom neki akár konkrétan, hogyha Isten vezette, az már veszélyes, hogy figyelj, lehet, hogy ezt nem is érzed, de ez nekem annyira rosszul esik. És tudom, hogy ha tudnád, akkor nem akarnád ezt mondani nekem. Mit tudok tenni, hogy ezt kommunikálok? De ha tudod, nem a feleségem, hanem valaki, akkor figyelj, te most viccelsz velem? Most gyere, komoly, üljünk le. Te most tudod, ezt direkt csinálod? Szerintem ez gáz. De szeretetben csinálom. Tehát, hogy nem üvöltök vele, nem vesztünk össze. Tehát, hogy... Hogyne? Hát ez csak kommunikáció kérdése. És persze Isten adjon bölcsességet, hogy hogy kell ezt csinálni. Én nem tudom többnyire, mert én a két szélsőségben élek. Minden rendben van, és a leüvöltem a másik haját. De azt hiszem, hogy ott van közte az igazi szeretetben való kommunikáció. És a szeretet, az figyelj, hát Isten hogy szeret minket? Ugyuli, bugyuli, tudod, mint egy kis... Nem, hát úgy nyakon vág, ha kell, hogy a fal adja a másikat. Oké, tehát nyilván nem vágjuk nyakon egymást, de a határozottság, a dolgoknak a megnevezése, a világosságnak a keresése, türelemmel, ugye? Mert Isten adjon bölcsességet nekem, mert ott van egy ember, aki éretlen, még 5 évre van szüksége, még 1/2 évre van szüksége, hogy egyáltalán értse ezeket a gondolatokat, amik engem bántanak, és én, mert én már érett hívom, mert türelmetlen vagyok, ezért ledurungolom őt, tudod, hogy... És akkor valójában én is éretlen vagyok, jó, de mondjuk azt, hogy érett vagyok, csak bűnben élek, mert tudom én, hogy mit kéne csinálnom, csak eszembe is jut, csak nem szeretem azt az érzelmi fájdalmat, amit átélek, miközben ő sérteget. És nem tűröm el. Nincs örömmel viselt hosszú tűrés, hanem önző motivációból folytatott bosszú hadjárat van. Ugye? Többnyire ez a reakció, ugye? Önigazság. Vendetta. Lehet, hogy felismerem, hogy igen, itt gáz van, és visszaélnek az én szeretetemmel, de elgondolkozom rajta, hogy miért. És lehet, hogy azért, mert az illető éretlen, és egy 1/2 év múlva bocsánatot fog kérni. Mert át fogja látni, és én most akkor befektetek. Én most akkor szolgálok felé, és örömmel viselt hosszú tűréssel. De hogyha egy érett ember, akivel egy szinten vagyunk, él vissza valamivel, akkor megkérdezem tőle, hogy viccel-e? A világi környezetben ott meg figyelj, ott is az van, hogy tehát akkor te azt csinálod, hogy a világ szabályai szerint játszunk, kivéve a bűnt.
Tehát, hogyha ő elvárja tőlem, hogy legyen mondjuk becsületes, legyek vele becsületes, elszámoltható, tudod, számla időben fizetve, akkor visszafele is így néz ki. Akkor ez úgy néz ki, hogy figyelj Béla, nagyon jó kapcsolatban voltunk idáig, most azt vettem észre, hogy a negyedik számlát nem fizetett be időben. Lenne egy nagyon határozott kérésem, vagy inkább megkérdezem, van valami akadálya annak, hogy befizesd időben? Tehát az én ügymenetem komolyan sérül abban, hogy ez nincs meg, és lassan nincs is meg a lehetőségem, hogy ezt kivárjam. Lesz ebben változás? Á, figyelj, megmondom őszintén, 10 olyan beszállító van még, mint te, és nagyon komolyan gondolkozom rajta, hogy lecserélek valaki másra. Jó? Tehát ez az utolsó számla, amit kiállítok neked úgy, hogyha nem fizeted be időben, akkor gyakorlatilag itt lezártuk az üzleti kapcsolatunkat. Ez most veszekedés volt? Nem, ez egy nagyon határozott, nagyon tiszta mércefelállítás volt, nagy nyitottsággal, nagy rugalmassággal, de tudod, velem ne szórakozzál. És ez egy normális üzleti kapcsolat. Na most persze, ha Isten indít, hogy tőled az ember meg fog térni, és most hülye, és már fél éve evangelizálsz neki, és tűrd el neki, adok neked 100-szor többet, akkor is mondhatod, figyelj, fizesd már be a számlát időben. Miért csinálod ezt? De, jó, oké, rendben, most se fizeted be, itt a következő. És eltűröd, amíg kell. És ez dicsőséges lesz. Ugye látszik rajtad, hogy ha bár nem lehet megetetni, ha bár nem vagy múja, van benned egy hatalmas nagy lelkűség és türelem, és valami egész furcsa dolog. Tehát nem azért vagy olyan, amilyen, mert nincs erőd rá, hogy másképp csináld, hanem azért, mert szeretetből úgy döntöttél, hogy nem élsz az erőddel. De akkor az megint miről szól? Az nem az igazságról szól, hanem sértettségről szól. Pontosan. Ugye? Tehát akkor az megint nem az örömmel viselt hosszú tűrés a kérdés, hanem az én kis sérült egóm. Ugye? Tehát, tehát itt az a kérdés, hogy most én Isten akaratában vagyok, amikor tűrök valamit, vagy múja. És ha Isten akaratában vagyok, akkor a legdicsőségesebb dolog. Ha pedig múja vagyok, akkor meg csak élnem kéne a lehetőségeimmel. Hát nem, olyan nagy bölcsességem ebben nincs, de mint hozzáállás, az biztos, hogy lehet, hogy ha látok egy tendenciát, akkor határokat húzok. És a határokat világosan kommunikálom. Tehát azt tudom mondani, hogy értsd meg, figyelj, tudom, hogy nehéz az életed, tudom, hogy én nem vagyok egy jótékony tündér, ha bár az vagyok, de mert nagyon őszintén mondom, az üzletmenetem úgy alakul, hogy még egy ilyen késő számla, és bajban leszek. Úgyhogy két dolgot kell tennem. Az egyik, nekem, és még csak gondolkozom rajta, föl kell állítanom egy határt, ameddig elmehetek. De a másik, amit várnék tőled, az egy stratégia arra, hogy lássam, hogy te teszel valamit azért, hogy ez másképp legyen. Ha ezt fel sem akarod mutatni, akkor most te mondd meg nekem, én mit gondoljak. Tehát ha te nem is akarsz időben fizetni, akkor miért írtod alá a szerződést? Tehát ezt így meg lehet kérdezni. Tehát, és tudom, tehát hogy...
Most a kérdésem az, és választ is adnék rá, hogy mi van akkor, hogyha a határ ugye előre nem definiálható, illetve a határ egy nyilvánvaló határ, ami a másiknak nem nyilvánvaló. Tehát mondjuk azt, hogy nem hazudunk egymásnak, ugye ezt nem te szabod meg ezt a határt, tudod, hanem ez egy általánosan elfogadott, de ő nem éle szerint. Akkor hogy tudod eldönteni, hogy te meddig tűrd, és hol van vége a tűrésnek? És az első, hogy a tűrés az olyan nem létezik. Olyan létezik csak, hogy szeretetben való válasz, aminek az egyik formája lehet a tűrés. Oké, honnan tudod, mert a tűrés az megalkuvás, ugye? A tűrés az az, hogy ugyanúgy önerőből, saját régi bűnös természetemből összeszorítom a számat, és se Istennek nincs hozzá semmi köze semminek. Ez meg szeretetben való válasz, és a válaszom az, hogy tűrök. Csend van. Mindent látok, mindent értek, érzem a fájdalmat, odaadtam Krisztusnak, szabad vagyok, és mert a legjobb neked az, hogy befogom a számat. De ha nem ez jön ki eredményként, akkor ugyanebben a szeretetbeli válaszban azt teszem, amit kell, esetleg megmondom, hogy figyelj, ne arra, hogy nem adok többet. Meg is mondom, hogy miért. Nincs a hasznodra. Figyelj, ha nincs mit enned, ha mindig nyitva van a házam, hozom a kaját, segítek, de figyelj, ezt az adósságot, neked kell, segítj, találjunk munkát, csinálj, ez így nincs a hasznodra. Most, hogy tudod eldönteni, ez a nagy kérdés, hogy szeretetben válaszolsz-e, vagy testben reagálsz. És a kérdés az az, hogy átmentél-e a kereszten. Tehát ezt kell, így a szívedet kell megvizsgálnod, és most ezt nem neked mondom, mindannyiunknak. A szívünket kell megvizsgálni. Amit most tenni készülök, azt milyen motivációból teszem? Milyen érdekből? Miért teszem? Ez a nagy kérdés. Miért? És hogyha mert én meg vagyok sértődve, mert ő azt mondta, mert ennyi pénz, mert úgy, mert amúgy, akkor minden későbbi csak fényezés, testben való reakció. Ha azt mondom, hogy átmegyek a kereszten, Uram, én halott vagyok ennek a helyzetnek, de élek neked, akkor az van, hogy bármi megtörténhet velem, a legrosszabb is, te elég vagy, nem kell reagálnom. De ha már itt vagyunk, hogy nem kell, tehát bár minden rossz megtörténhet, akkor Uram, mi lenne az optimális, amit te tennél? És az már a szeretetben való válasz. Tehát ha nem ment át a kereszten a döntésed, akkor valószínűleg testi reakció. Ez jó lehet így? Valószínűleg így van. Igen. Tehát néha a testiség... Figyeljetek, abszolút, de ez milyen zseniális, amit mondasz. Tehát egy jó szándékból, egy jó testi szándékból vagyok testi. Meg akarom óvni a kapcsolatot. Hát ez tök keresztényi dolog, nem? Meg akarom óvni a kapcsolatot. De Jézus néha összeveszett emberekkel. A farizeusokkal. És őket velük se szakított, csak jól megmondta nekik. Kikergette az árusokat a templomból. Az mind szeretet volt. Tehát, hogy nem az a kérdés, hogy jó motiváció vagy rossz előjelében, hanem hogy gonosz-e, tehát istentelen motiváció-e, vagy egy a kereszten átment, én halott vagyok, Uram, te mit mondasz? És egy tőle jövő indítatás. Mondjuk el egy imát még a végére. Mennyei Atyánk, köszönjük neked ezt a mai napot, és köszönjük a tanítást, a becsületességről. Szép lassan haladunk, és nem vetjük meg ezeket a falatokat, hanem a szívünkbe zárjuk, ott tartjuk, és forgatjuk. És csak kérünk, hogy ha van valaki, aki még nem tért meg, még nem fogadott el téged, és esetleg hallgatja ezt a felvételt, akkor adj neki most örök életet. És most ezt neked mondom, aki hallgatod, hogy csak egyszerűen el kell fogadnod Jézus Krisztust, mint a megváltódat. Ő meghalt minden bűnért, minden becstelenségért, kifizetett minden adósságot. Csak egyszerűen el kell fogadnod, amit tett, és örök életed van, és onnantól Isten harcolja a harcaidat, és vezet téged tökéletességre. Úgyhogy csak mondd azt, hogy elfogadlak Jézus, mint a megváltómat, adj nekem örök életet, vezess a mindennapokban, áldj meg, amennyire csak tudsz, a te nevedben, Jézus Krisztus nevében. Amen.